Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvassuk Mózes második könyvéből, a 20. részből, az első verstől kezdve. És szólá Isten mindezeket az igéket mondván: Én az Úr vagyok a te Istened, aki kiosztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgálat házából, ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Ne csinálj magadnak faragott képet és semmi hasonlót azokhoz, melyek fenn az égben, vagy amelyek alant a földön, vagy amelyek a vizekben a föld alatt vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, ki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyed íziglen, kik engem gyűlölnek, de irgalmasságot cselekszem ezer íziglen azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába felnevedd, mert nem hagyja azt az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. Hat napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat, de a hetedik nap, az Úrnak, a te Istenednek szombatja, semmi dolgot se tégy azon, se magad, se fiat, se leányod, se szolgád, se szolgáló lányod, se barmod, se jövevényed, aki a te kapuidon belül van, mert hat napon teremtette az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig megnyugovék. Azért megáldá az Úr a szombatnapját és megszentelte azt. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, melyet az Úr a te Istened áld te néked. Ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tégy felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot. Ne kívánd a te felebarátodnak házát, ne kívánd felebarátod feleségét, szolgáját, se szolgáló leányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a te felebarátodé. Az egész nép pedig látja vala a mennydörgéseket, a villámlásokat, a kürt zengését és a hegy füstölgését, és látja vala a nép, és megrémült, és hátrébb állt. És mondának Mózesnek: Te beszélj velünk, és mi hallgatunk, de az Isten ne beszéljen velünk, hogy meg ne halljunk. Mózes pedig mondta a népnek: Ne féljetek, mert azért jött az Isten, hogy titeket megpróbáljon, és hogy az ő félelme legyen előttetek, hogy ne vétkezzetek. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket most, és imádkozzunk ezért. Köszönjük néked, mennyi édesatyánk, hogy a mai napon is eljöhettünk ide a templomba. Kérünk téged, segíts elcsöndesedni most a te színed előtt, és megnyitni a szívünket, hogy befogadhassuk a te áldott ígédet hittel, lelkünkbe, életünkbe. Kérünk téged, hogy Jézus Krisztusért, a te áldott fiadért, bocsáss meg nékünk minden bűnünket, amivel az elmúlt napokban is szomorítottunk téged. És kérünk téged, hogy te segíts bennünket mindezeket valóban megbánni, letenni most a te színed elé, elhívja azt a drága ígéretet, amit a bűnvallással kapcsolatban mondtál, hogy aki megvallja bűneit, te hű és igaz vagy, hogy megbocsátod azokat. Köszönjük néked, hogy kapaszkodhatunk ebbe az ígéretbe, Krisztusunk vérére tekintettel, hadd higgyük, hogy megbocsáttattak a mi bűneink. Köszönjük néked, hogy így ezért a kegyelemért is magasztalva téged állhatunk előtted, így nyithatjuk meg még inkább a szívünket, lelkünket, ami teremtőnk, ami megváltunk, ami gondviselő Istenünk előtt. Áldunk téged mindezért, amit testileg, lelkileg kapunk tőled, a te végtelen szeretetedből és kegyelmedből. Nem érdemeljük, Urunk, semmit nem érdemlünk tőled. Minden, amink van, akik vagyunk, akik lehetünk, minden tőled van. És ezért téged illet egyedül a dicsőség. Kérünk, atyánk, hogy szólj hozzánk ma. Áld meg Isten tiszteletünket minnyájunk számára. Kérünk arra, hogy áld meg mindazokat a helyeket, ahol a te igét hirdettetik ezen a vasárnapon. Légy ott is jelen, és ott is te áld meg az emberek szívét, lelkét. Bűnbánattal is, hozzátéréssel, a kegyelemben való örvendezéssel. Szólj hozzájuk is, és szenteld meg őket is, velünk együtt. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk magunkat. Áldunk azért, mert meghallgatsz most is minket. Amen. Kedves testvérek, énekeljük igehirdetésre készülve az 512. énekünk első versét. 512. első versét. Szólj, szólj hozzám, Uram! Isten tiszteletünk alapigéjét Máté evangéliumának 4. részéből, a 17. versből olvassuk. Ettől fogva kezdett Jézus prédikálni, és ezt mondani, térjetek meg, mert elközelgetett a mennyeknek országa. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, erre az évre azzal az igével indultunk, amit a mennyei atya mondott az Úr Jézussal kapcsolatosan, hogy őt hallgassátok. Hát elkezdtük Jézust hallgatni, és mindjárt az első mondani valójába, amit hirdetett, bele is akadtunk, és itt meg is akadunk egy kicsit, ugyanis azt mondta az Úr Jézus, hogy térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa. Az elmúlt vasárnap kicsit beszéltünk erről a megtérésről, amit az Úr Jézus kortársai lehet jobban értettek, mint mi, mai emberek, tekintettel arra, hogy Jézus kortársai járatosak voltak az Ószövetségbe, vagy legalább valamilyen szinten, és onnan ismerős volt nekik a megtérésnek a követelménye, illetve hát ez az egész fordulat, amit megtérésnek nevez Jézus is. Tudnélik, ők értették azt, hogy bűnbánattal kell elhatárolódni korábbi életüktől, és újat kell kezdeni. A régi életük az azt jelentette, hogy amikor Istenre igazából nem figyeltek, hanem Isten nélkül élték az életüket, és az új élet pedig lényegileg azt jelenti, hogy mostantól Istenre figyelünk, és neki igyekszünk engedelmeskedni elméleti kérdésekbe, hitbeli kérdésekbe, meg a gyakorlati életkérdésekbe is. Tudták nagyon jól, hogy erre a megtérésre hívja őket Isten, és azt is tudták, hogy a régi életüknek a lezárása az csak azokért, az áldozatokért volt lehetséges, amiket ők a templomba vittek annak idején. Itt Isten csak az áldozatok véréért bocsát meg nekik. Hát ezt, és fogadja őket vissza magához, és ad nekik egy új életre lehetőséget. Hát ezt valamelyest mi is érthetjük azért, bár nem biztos, hogy rögtön felfogjuk, de mégis azért lehet ezt valamelyest érteni, hogy éltünk, ahogy éltünk, Istennek hátat fordítva, vagy Istennel ellenségesen, és aztán egyszer csak halljuk a megtérésre hívó szót, amikor tűnik Isten a hozzávaló megtérésre, vagy visszatérésre, talán még jobb így fogalmazni, szólít fel bennünket. Azzal, hogy van bocsánat a részünkre is, de azért meghalt valaki, Jézus Krisztus. És így az ő áldozatára tekintettel Isten kész nekünk megbocsátani, visszafogadni magunkat, magához bennünket, megáldani minket, és egy új életre nyit lehetőséget, teret nekünk. Hát ma is ezt jelenti az igazi megtérés, nem azt jelenti, hogy önmagában nem azt jelenti, hogy kezembe veszem a Bibliát, vagy elmondok egy-két mi atyánkot, vagy elmegyek a templomba, vagy úrvacsorázok. és egyéb ilyen vallásos szokásoknak a fölvétele, nem ez a megtérés. Még nem ez a megtérés. Nem baj, hogyha az ember kezébe veszi a Bibliát, meg elmegy a templomba, meg elmond egy-két miatyánkot, meg úrvacsorázik is, ha erre jogosult. Nem ez a baj, hanem az, hogyha ezt összetévesztjük a megtéréssel. Ezek a megtéréshez vezethetnek, ahhoz, hogy életünk centruma megváltozik, és immár nem mi magunk, hanem az Úr Jézus Krisztus, illetve általa Isten kerül az életünk centrumába. Ehhez fontosak ezek a külső körülmények, de nehogy összetévesztjük, hogy én megtértem azért, mert elmentem a templomba. Az máshol történik a megtérés. Az a szívbe történik. Egy szívbeli fordulatról van szó. Na most nagyon érdekes, amikor hogy az emberek szembesülnek Jézusnak ezzel a felhívásával, hogy térjetek meg. Tehát olyan furcsa, hogy némelyik arra gondolnak talán, amikor ezt hallják, hogy hát kutyából nem lesz szalonna, vagyis egy ember, ahogy megszületik, felnő, szépen öregszik, meghal, és ennek az élet útjának a során tulajdonképpen olyan számottevő, olyan radikális, olyan sorsdöntő fordulat nem állhat be az életébe. Legfeljebb egy kicsit elhűl, mire megöregszik, de olyan, ilyen, hogy megtérés, ilyen nem történhet meg egy emberrel. Értjük mi, hogy ezt az ószövetségi zsidók, meg hát Jézus kora, meg a kereszténység, hogy érti valamennyire, de hát ilyen nem történik meg egy emberre. Kutyából nem lesz szalonna, belőlem se. Maradjunk ennyibe. Na most más meg úgy fogja fel ezt a dolgot, hogy hát valójában minek van erre szükség? Tehát egy ilyen, nekem nincs rá szükségem, na. Mit ostromolít ezzel ez a Jézus, meg a lelkész, és minek emlegeti ezt a dolgot? Nem kell nekem igazából megváltozni, mert én jó ember vagyok. Mit változgassak én ide-oda? Majd az idő megváltoztat, meg az élettapasztalat, meg a környezetem, majd változtat rajtam amennyit kell, vagy amennyit lehet. De nekem egy ilyen alapvető, radikális, ilyen mindent felforgató, sorsdöntő változása valójában nincs szükségem. Hiába mondja Jézus, hiába mondja a kereszténység, hiába mondja a lelkész, nincs szükségem. Hagyjuk ezt a témát. Megint más, amikor hallja ezt a megtérésre hívó Jézusi szót, akkor azt mondja, hogy hát én értem, de én nagyon félek ettől a dologtól, mert engem megszoktak olyannak, amilyen vagyok, én már, mit tudom én, 50 éves vagyok, ismernek a munkahelyemen, ismernek a családomba, én mindig is ilyen ember voltam, amilyen most vagyok, és akkor most ezen változtassak, hát mit fognak szólni a munkatársai, mit szól majd a férjem, a feleségem, hogy én itt megtérek, és mostantól kezdve az Úr lesz az életem centrumában, és nem én, meg nem ők. Mit mondanak majd, mennyi feszültség keletkezik ebből? Különben is eddig mindig úgy éltem, hogy légy hű önmagadhoz, ahogy a híres regénynek a címe mondja, én hű maradok ahhoz, aki voltam. Inkább nem vállalom ezt a kockázatot, hogy én most itten ilyen változtatásokon menjek keresztül. És akkor megint elhessegeti magától az ember a megtérésre hívó Jézusi szót. Aztán vannak, akik hallják ezt a felhívást, és aztán azt mondják, hogy rendben van, de pontosan miből is kellene nekem megtérni? Vagy mi az a baj, amin változtatni kellene, amiből ki kéne gyógyulnom tulajdonképpen? No, hát aki már így kérdez, azzal egy kicsit tovább tudunk lépni. Ott már egy kicsit tovább tudunk talán beszélgetni vele. És elmondhatjuk, hogy tudod, az embernek az alapbaja az, hogy istenkedni akar. És nem ismeri el maga fölött az élő Istent. A természet feletti Istent, a végtelen Istent, a személyes Istent, aki, a Bibliában jelentette ki magát, aki elmondta, hogy ő teremtette a mindenséget, aki elmondja, hogy kegyelmesen érdemünk ellenére gondot visel a teremtett dolgokról és emberekről, aki elmondta, hogy megváltója az életünknek, üdvözítője az életünknek, aki nem csak elmondta, hanem meg is tette, amit ennek érdekében meg kell tenni, aki elmondta, hogy ő az ítélő bíránk egy napon, őt mi nem kezeljük az ő értékének megfelelően, hanem őt egy kicsit így félretoljuk, vagy nagyon is félretoljuk, és a helyére állítjuk tulajdonképpen önmagunkat. És a megtérés parancsa az, hogy ezen az alapvető helyzeten változtassunk. Nagyon meg kell ezt érteni, testvérek. Nagyon meg kell ezt érteni, mert nem arról van szó, hogy loptam, csaltam, hazudtam, parázna voltam, mit tudom én, mi voltam, azt akkor most bánjam meg, és próbáljak ezen túl ne így viselkedni. Nem erről van szó. Majd erről is szó lesz. De elsősorban nem erről van szó, hanem arról, hogy az én szívembe, lelkembe, az én életembe ki az első. Ő vagy én. Nincs túl sok variáció, ő vagy én. Ez az ember alapbaja, hogy én, nem ő. Ez az alapbajunk, testvérek. Minden az emberi egzisztenciának a Biblia szerint, a zsidóság szerint is, de a kereszténység szerint még inkább, ez az alapbaja. Ezt nevezték úgy a keresztjének, illetve először is Isten nevezte úgy ezt az alapproblémát, hogy nagybetűvel írom, bűn. Ez a bűn. Úgy is nevezték a, mondjuk a keresztény teológiába, különösen a római katolikus teológiába, de onnan átjött hozzánk is, eredendő bűn. Eredendő bűn. Úgy is nevezték a puritán hagyományba teljes romlottságunk, vagy öröklött romlottságunk. Különböző elnevezéseken van ez, maradjunk a bűn, nagybetűs bűn fogalomnál, az egyszerűség kedvé. De ha értsétek, ha azt mondom, hogy eredendő bűn, erre gondolok, vagy örökletes bűn, vagy teljes romlottság, ugyanerre gondolok. Ez az alap, ennek a lényege, hogy nem az Úristen áll a szívünkben, az életünkben a központi, minden meghatározó helyen, hanem mi magunk, önmagunk. Ez a, úgy is fogalmazhatom, egy kicsit talán még érthetőbbé téve ezt a dolgot, hogy az alapvető bajunk az egoizmus. Egoizmus. Ego én, izmus abszolutizálva az én. Én istenítés. Önistenítés. Ez, testvérek, a legnagyobb bajunk. Ez az, ami tulajdonképpen átjárja az egész valónkat és megrontja az egész valónkat, a testünket is, a lelkünket is. A lelkünkön belül van az értelmünk, a gondolkodásunk, az érzelemvilágunk, az akaratvilágunk, a lelkiismeretünk, a kívánság képessége. Mindezt megrontja ez az alapvető baj, hogy magunkat tartjuk önmagunk istenének, és nem Isten tartjuk az istenünknek. Sajnos ugye ebből a alapvetően rossz alapállásunkból következik az, hogy számos vétket követünk el, vagy bűnöket, kisbetűvel írva most a bűnöket. Megszegjük Istennek mondjuk az ötödik parancsát, tiszteld apádat és anyádat. Hát nem tiszteljük. Mert amikor becsaptuk, meg megloptuk, akkor nem tiszteltük egyáltalán. Vagy mondja, ne hazudjunk, s hazudunk. Mondja, ne kívánjuk, ami a fele barát, de kívántuk, ami a fele barátunké. Ne paráználkodjunk, de paráználkodunk. Akár gondolatba, akár cselekedetbe, csomó mindent rosszul is csinálunk az életbe, de az alapvető probléma nem ő az első, hanem én. És ez ront meg annyira bennünket, testvérek, hogy sajnos aztán utána mindenféle gonoszságot is elkövetünk az életben. Tulajdonképpen nem tudnánk, valójában nem tudnánk, hogy ez az embernek baja, ha nem lenne 10 parancsolat. Csak hogy van 10 parancsolat. Amit ha olvasunk, általában valahogy, mintha elfelejtenénk az első 4 parancsolatot. Mindig olyan, hogy tiszteld apádat, anyádat, ne őj, ne paráznák, hogy ne lopj, ne kívánt. De na, álljon meg a fáklyás menet, ugye? Mert van ott 4 első parancsolat is. És az első parancsolatban Isten megköveteli tőlünk, mit követel? Hogy ő legyen az Istenünk. A második parancsolatban, hogy ne csináljunk helyette magunknak ilyen faragott képeket, ne bálványozzunk helyette mást, akár önmagunkat se. Adjuk meg a nevének az abszolút tiszteletet, vagyis az ő személyét, mindenek fölött tiszteljük, és szenteljük meg azt a napot, amit ő megszentelt annak idején, és adjuk neki, hogy előtte megálljunk, meghallgassuk, tiszteletünket tegyük, dicsérjük, magasztaljuk, és úgy menjünk tovább a hétköznapi élet forgatagába. Mindez nem probléma annak, aki megtért, de aki nem tért meg, annak itt alapvető problémái vannak, és az embert, a meg nem tért embert egyszerűen leleplezi az első négy parancsolat, és azt mondja tulajdonképpen, hogy te mindezt a négyet megszegted. Mert nem az Isten az első az életedben, hanem ki? Te. Itt ne csinálj magadnak faragott képet, te csináltál önmagadat. Te kinek a nevét tiszteled? Az önmagadét tiszteled. Kinek a napját szenteled meg? Hát Istenét lehet, hogy nem. Leleplezi, testvérek, ezt a mi alapvető rossz beidegződöttségünket, vagy velünk született állapotunkat, ezt a eredendő bűnt, a bűnt, leleplezi az Isten törvénye. Bűnné teszi. Mi lehet azt mondjuk erre, hogy ez egy ilyen természetes dolog, ne tulajdonítsunk már ennek a nagy jelentőséget, ne kerítsünk ennek oly nagy feneket, ahogy szokták mondani. Hát ilyen az ember. Hát ilyen, de ez baj, hogy ilyen. Ez probléma. Ez egy nagyon nagy probléma. Na most, önmagunk megistenítését, testvérek, ezt is föl kell fogni, hogy amit leleplez a Biblia, önmagunk megistenítését, azt csak azon az áron tehetjük meg, hogy Istennel valamit csinálunk. És ilyen változatos cselekményeket tudunk mi végrehajtani Istennel. Például megtagadjuk az ő létezését. Ez az ateizmus tulajdonképpen. Magamat megistenítem azon az áron, hogy megtagadom az Isten létét is. Ez egy ilyen harcos hozzáállás. Isten nincs. Nem létezik. Ilyen ember nem nagyon van egyébként, őszintén szóval, de azért vannak ilyen emberek is, akik ezt csinálják. Van, aki azon az áron isteníti önmagát, hogy Istent, hogy így mondjam, levegőnek nézi. Nem tagadja a létét, csak úgy lazán azt mondja, hogy nem törődök vele igazán. Figyelmen kívül hagyom őt, ignorálom, hidegen hagy, hogy ha van is, akkor is hidegen hagy, hogy mit akar, mit gondol, mit csinál, nem érdekel egyszerűen. Nincs erre időm, hogy ilyen kérdésekkel foglalkozzak. Ennyit se ér, hogy egy kicsit is belemélyüljek ebbe az Isten kérdésbe. Lehet, hogy van, de engem nem érdekel. És továbbra is az ember tud önmaga isteneként funkcionálni. Vagy megtagadom Istent, vagy nullának, levegőnek nézem. Van olyan is, testvérek, hogy valaki azt mondja, hogy hát igen, jó, hiszem, hogy van, valamilyen szinten érdekel is, meg még tisztelem is egy kicsit, de azért annyira nem, hogy feladjam az egoizmusomat. Azért annyira, hogy őt elismerjem az életem centrumának, hogy elismerjem, hogy ő határozza meg az én gondolataimat, az én értékrendemet, az én pénzügyeimet, a házasságban való helyemet, vagy viselkedésemet, a gyereknevelésemet, az időbeosztásomat, na azért ennyire már nem tagadom én az Istent, meg érdekel is valamennyire, de hogy elismerjem, és föladjam egoizmusomat, na ezt nem. Tehát ilyen, értitek, ilyen különböző ilyen formákba reagáljuk le a dolgot, de az biztos, hogy az egoizmus csak olyan, az önistenítésünk csak olyan módon élhető meg, vagy valósítható meg, hogy Istent valamilyen módon, akár ilyen harcos tiltakozással, akár ilyen rideg közönnyel, vagy egy ilyen vallásos ténykedéssel, valahogy azért rónfosztottnak nyilvánítjuk. Nem ő, nem szólhat bele a dolgainkba. Se abba, hogy mit hiszünk, se abba, hogy hogyan gondolkodunk, se hogy mi az érték számunkra, se abba, hogy hogyan éljük az életünket. Nos, testvérek, akárhogy is, mindig oda jutunk vissza, hogy amikor így magunkat istenítjük, akkor tulajdonképpen elkövetjük az alapvető bűnt. A bűnök bűnét, hogy így mondjam. A bűnök bűnét. Voltaképp úgy is megfogalmazhatjuk ezt az egoizmust, hogy ez a bálványimádásnak a legelső formája. Ez a bálványimádásnak a legalapvetőbb megjelenési formája, az én istenítése. Sokszor szoktak arról beszélni, ilyen különböző híres tanítók manapság, hogy az embernek ilyen-olyan bálványai vannak, ismerjük fel a bálványainkat, és akkor tagadjuk meg őket, kérjünk bocsánatot, és kezdjünk újat. De amikor vizsgálja az ember, hogy pontosan mit értenek ők bálvány alatt, akkor sok mindent lehet, a családot, a pénzt, a munkát, stb. Sok jó dolgot is, van, aki rossz dolgokat is, de egyről nem beszélnek. Az én istenítésről, az én bálványról. Erről nem beszélnek. Pedig ez volna a legelső, amiről beszélni kellene. Amikor Jézus megtérésre hív, akkor pont arra hív el, hogy ezt a bálványunkat döntsük le, és helyette ismerjük el őt, ami teremtőnket, gondviselőnket, megváltónkat, üdvözítőnket, az életünk meghatározó tényezőjeként, személyeként. A szívünkbe elsősorban. Bálványimádók lennénk, e szerint? Hát alapvetően igen. Az egoista az önimádó, önistenítő ember. Önmagát teszi az Isten helyére, ahogy mondom. Na most ezzel, testvérek, megmondom őszintén, hogy szembesülni nekünk, egyikünknek se, ugyanabban a cipőben járunk itt, nem könnyű dolog. Aki azt mondja, hogy ez, mi ez nekem, az nem fogta föl a dolgot. Ez, testvérek, egy szörnyű dolog. Amikor mi belepillantunk a önmagunk lelkének a mélységes romlottságába, ehhez erős idegzet kell, hogy így mondjam. Ez, testvérek, az embert roppant módon belbe tudja vágni, hogy én egy egoista ember vagyok. Tulajdonképpen, aki az Isten nem, pláne ha valaki még vallásos ilyen attitűdöket is mutat az életébe, én egy egoista, önbálványozó ember volnék? Hát azért ezt úgy kikérem magamnak, hogy én egy egoista, ha úgy komolyan, nem? Hát a másik az egy egoista mellettem, az mindig csak magával törődik. De én vagyok a megtestesült önzetlenség. Én mindig csak másokért, meg másoknak. Minden szentnek maga felé hajlik a kezed, de az enyém az nem. Én, és akkor jön a törvény, és azt mondja, de, te is. Egy mérhetetlen egoista vagy, más szóval bálványimádó ember vagy. Én keresztény vagyok, bálványimádó. Kikérem magamnak? Én bálványimádó. Nem imádom a pénzt, nekem mi a pénz? Én nem imádom a munkámat, nekem mi a munka? Én semmit nem imádok, én az Isten így, az Isten úgy. Bálványimádó vagy, ha nem szólhat bele az életedbe. Na hát, testvérek, nem olyan könnyű dolog ezzel, hogy így mondjam, szembesülnünk. Eléggé úgy melbevágja az embert ez a bibliai, isteni, jézusi diagnózis. Eléggé melbevág. Minél büszkébbek vagyunk, annál inkább melbevág. Minél hiúbbak, annál inkább melbevág. És itt a szabadjon megállnom, testvérek, mert itt az önistenítésnél, a bálványimádásnak ennek az első formájánál meg kell álljak egy kicsit. Ezt ugyanis egy csomó minden tulajdonképpen igazolja és bizonyítja. Tehát azt, hogy egoisták vagyunk, önistenítők vagyunk, a bálványimádásnak ezt a formáját zsigerből gyakoroljuk, úgyhogy föl se tűnik, hogy ez bűn, míg a törvény nem jön és nem kezd el birizgálni bennünket. Ennek, testvérek, jelei vannak, bizonyítékai vannak, és ezeket a bizonyítékokat szeretném most így elétek hozni. Szép sorjában, nem fogok mindent felsorolni most ezen az Isten tiszteleten, mert elég lesz nekünk egy-kettő is, de lehet, hogy csak egy. Az egoizmusunknak, önbálványimádásunknak az első jele az, amikor ezt tudatosan bevalljuk, és magunkat istenítjük. Mindjárt mondom, hogy mire gondolok. Kezdődött ez, testvérek, már nagyon régen, én most a történelemnek a felvilágosodásnak nevezett pontjára térnék vissza. Amikor kiderült, hogy a felvilágosodás gondolkodói az embert, azon belül is az embernek az eszét tették legfőbb tekintélyé. Az ész, mint egy Isten került elő, az emberi ész, az emberi értelem. Elkezdődött az ember, illetve az emberi értelemnek tulajdonképpen a kultusza ebben az európai kultúrkörben. Nyíltan vállalták ezt. Isten helyette az emberen belül is tulajdonképpen az ember egyik alkatrésze, az esze, az értelem. Ezt nevezik racionalizmusnak, az értelem megistenítése. Az értelem megistenítése az azt jelenti, hogy az ész mondja ki mindenbe a végső szót. Mindenbe, az emberi ész. Az emberi ész szabja meg, hogy mi az igaz, mi nem igaz, mi jó, mi nem jó. Mindent az emberi ész határoz meg. Az emberi észnek a terméke a tudomány, a természettudomány. Annak az ész istenségnek a papjai a természettudósok, akik fehér köpenybe jöttek, mentek kutatóintézetekbe. És akik azt hitték, és abban azt is hirdették mindenfelé, hogy az ész segítségével végre meg fogunk válaszolni minden titkot, minden kérdést. Az ész segítségével megoldjuk az egész világ minden problémáját. Az emberi ész segítségével megváltjuk a világot tulajdonképpen minden rosstól, és földi paradicsommá fogjuk változtatni. Ez, testvérek, az ész megistenítésének a korszaka. És ez eltartott egészen az 1900-as évek elejéig. Majd mondom, hogy utána mi lett. Mert utána is folytatódott ez valamilyen szinten, de ott egy nagy pofont kapott ez az észhit. Az emberi értelemnek ez a fajta megistenítése. Ugyanis kitört az első világháború. Aztán a gazdasági világválság, aztán jött a második világháború. 100 milliók haltak meg, legborzasztóbb úton módon. És kiderült, hogy az ész az nem fogja ezt a világot nagyon megváltani. Hiába bálványozzák. Na most minden esetre, amikor erről beszélünk, hogy az ész megistenítése, akkor az azt jelenti, hogy az ember megistenítése. És ez megnyilvánul például a protestantizmusban úgy, hogy a Bibliát elkezdték kritizálni. Tehát az Isten szavát, az Isten kijelentését, jött az emberi ész, és elkezdte felülbírálni, hogy ami a Bibliában van, az nem úgy van, az nem történhetett meg, az nem igaz, az, stb. Nem, lényeg, hogy ami ott van, az mind mese, mitosz, legenda, emberi kitaláció. Semmi nem igaz, ami a Bibliában van. Ez a protestáns Biblia kritika, amit tudományosnak tituláltak annak idején. Akkor az ész kimondta, hogy nincsenek csodák, a racionalizmusban csak az történhet meg, ami az emberi ésszel meg tapasztalattal egyezik. Az, hogy Jézus a vizen jár, ez kilóg a lehetőségeknek a kereteiből. Ez, ilyen nincs is tulajdonképpen. Ez nem történik. Hiába van leírva, nem igaz. Itt már látszik, hogy az ember az eszét istenítve, Isten igéje fölé magasodik, és elkezdi hogy mondják ezt, hogy hát pocskondiázni, és felülírni, nem úgy van, nem így, a nagy én, az ész, triumfál az Isten szava fölött is. Már látszik, hogy itt valami nem stimmel. De hát megyek máshova, testvérek, mert nem csak ez bizonyította azt, hogy az emberre valami nagyon nagy baj van, hanem az is, testvérek, hogy megjelent ott a 19. század vége, 20. század eleje egy bizonyos Nietzsche nevű filozófus. Nietzsche. Friedrich Nietzsche. Na most ez a jó lélek egy ateista ember volt, és egy nihilista volt. Tehát ateista volt, számára nem volt a világ mindenségben egyetlen szilárd pont se az emberen kívül. Isten nincs, akkor marad neki az ember. De az egész egy olyan értelmetlen, az emberi lét azt mondta értelmetlen tulajdonképpen, nihilista ember volt. De az ember, mondta, lehet übermensch. És előállt ezzel a nagy elméletével, az imígyen szól az Zarathusztrában, aztán a Morál genealógiája című művébe, hogy meg kell jelennie az európai kultúrában az übermenschnek, annak az embernek, aki önmaga istene. Ezt így értsük, és így értette ő is. Ez az ember, akinek senki nem parancsolhat, aki a maga ura, aki nem engedelmeskedik rajta kívülálló kategóriáknak, mert magának teremti azokat a kategóriákat, amiknek engedelmeskedik, aki nem ismer el semmi más értéket, csak amit ön magának megállapít, és aki szabadon élvezi azt, amit ő létrehoz tulajdonképpen. És ezt az Istentől és emberektől való abszolút szabadságot éli meg. Ez az übermensch, akinek úgy nevezte ezt a morált, hogy ez a Herren morál. Ez az előkelő ember, aki így él, ezt mondta. És aki ezzel ha nem tagadja meg az ember a rabszolga morált, vagy a csőcselék, vagy a hitvány embereknek a moráját, amin a keresztjén morált értette, amelyik számol Istennel, alázatosságot, engedelmességet, könyörületet tanít, azt mondta, hogy ezt ha nem tagadjuk meg, akkor nem fog eljönni az előkelő emberek kora. Az önmagukat Istennek tekintő, és önmagukat ilyen formában bátran vállaló embereknek a korszaka. Ismerősek a gondolatok? Ez még a 19. század vége, 20. század eleje. Akkor, amikor még Európában úgymond a kereszténység eléggé beágyazott volt, ezek nagyon forradalmi gondolatnak számítottak, és nagyon elvetendőnek számítottak. Nem úgy ma? De mondok mást is. Volt egy ember, az is még az 1800-as évek végén született, aztán 1947-ben halt meg. Egy angol ember, Aleister Crowley-nak nevezték. Aleister Crowley. Ő nem más, mint a sátánizmusnak a megalapítója. A sátánimádásnak az alapítója. Mondhatnánk, hogy hát ha hagyjuk ezt. Jó. Mit ír ő? Ezt írja az egyik könyvében, magyarul is olvasható. Tégy, amit jónak látsz, ez az egyetlen törvény. Nincs másra jogod, csak hogy akaratod szerint tégy. Cselekedj, és senki sem mond nemet. Nincs Isten, csak ember. Az embernek joga van, hogy saját törvénye szerint éljen. Úgy éljen, ahogy akar. Dolgozzon, ahogy akar. Játsszon, ahogy akar. Pihenjen, ahogy akar. Hogy meghaljon, ahogy akar. Joga van ahhoz, hogy azt tegyen, amit akar. Azt igyon, amit akar. Ott lakjon, ahol akar. Költözön a föld színén, ahová akar. Az embernek joga van, hogy azt gondoljon, amit akar, azt mondjon, amit akar, azt írjon, amit akar, rajzoljon, fessen, faragjon, formázzon, építsen, amit akar, úgy öltözön, ahogy akar. Joga van ahhoz, hogy úgy szeressen, ahogy akar, töltekezz szerelemmel, ahogy akarsz, akkor és ott és ahol, akivel akarsz. Tégy, amit akarsz. Ez a jelszava. Ez ugyanaz a gondolkodás, ez az önistenítő, önbálványozó mentalitás, amiről beszélünk. És mondjuk, ez nem jön át. Átjön. Olvassa az ember Michael Ende a Végtelen történet című meseregényét, fantáziaregényét. Aki olvasta, tudja. Bucks Barnabás, a főszereplő. Egy mese tulajdonképpen. Átlép a valóságból egy ilyen fantázia világba. Bucks Barnabás nyakába lóg egy amulett. Az a neve, hogy Aurin, ennek az amulettnek. És rajta van egy felirat. Mi a felirat? Tégy, amit akarsz. A sátánizmus jelszava rajta ezen a kis amuletten, a gyerekregénybe. Jaj, de hát ez jó, hát ez te. Ezek benne maradnak a gyerekekbe. Mint ahogy benne marad a fiatalságba, az, hogy annak idején elmondták és nyilvánvalóvá tették, például azoknak a híres együtteseknek, akikre annak idején a 60-as években mindenki fölnézett, akit mindenki báványozott, akinek a lemezét mindenki akarta Magyarországon a vasfüggöny mögött, a Led Zeppelin együttes, vagy a Rolling Stones együttes. Ezeknek a tagjai bevallották, hogy Aleister Crowley az ő lelki mesterük. Vagyis azok a zenei anyagok, illetve szövegek tulajdonképpen, amiket ők tolmácsoltak, azoknak a százezreknek, akik, vagy millióknak, akik őket hallgatták fiataloknak, ezt a szellemiséget tolták az agyukba. Tégy, amit akarsz. A rockzenével, a popzenével. Itt ezek testvérek lejönnek. Lejönnek, leszivárognak az emberi agyakba, ahol eleve az lakik, értitek? Eleve az lakik bennünk, hogy mi a magunk istenei vagyunk. Ezzel születünk, ezzel az alapmentalitás. És akkor jön kívülről egy tényező és egy hatás, ami nem csak arról tanúskodik, hogy igen, ez másokban is ugyanígy benne van, hanem még erre lelkesítenek bennünket. Jön egy filozófus, és azt mondja, hogy jön egy másik, egy sötét alak, ő is azt mondja. Jön egy regény, azt mondja. Jön egy zene, az is azt mondja. Aztán testvérek, mindezek közben rátört Európára a keleti filozófia, a keleti vallásfilozófiák. A keleti vallásfilozófiákról azt kell tudni röviden, mindegyik panteista. Az azt jelenti, hogy az isteniség, hogy így mondjam, az istenség mindenben benne van. A virágba, a kőbe, mindenben, az emberben is. Az ember lényege szerint Isten. Ez a keleti filozófiának a nagy hozadéka. Megint mit erősít? Te egy Isten vagy, aki kell kutassál magadba a jóga vagy a meditáció által magadba mélyedve, meg is találhatod magadban ezt az isteni szikrát, ezt az isteni magot. A Biblia nem tanítja ezt, hogy félreértés ne essék. Az ember Isten teremtménye, de nem isteni mag van benne. Így nem hordozunk magunkba isteni szikrát. Isten alkotott minket, de ez más. Teremtmények vagyunk, nem istenek. De a keleti filozófiában minnyájan istenek vagyunk, anélkül, hogy tudnánk róla. Hát tudatosítsátok magatokba. És elárasztotta testvérek az egész Európát, a Beatles-től kezdve elárasztotta egész Európát a keleti vallásfilozófia. Jött a Maharishi Mahesh Yogi, meg a többi, kimentek az utcára mind a mai napig. Krisnások, ilyen tanfolyam, olyan buddhista tanfolyam, mindegyik keleti filozófia az ember istenségét csöpögteti az emberbe. Isten elismerése? A végtelen, személyes Isten elismerése? Dehogyis. Te vagy az Isten. És akkor testvérek, a dolog egyre halad előre. Egyre halad előre, hol itt, hol ott, hol ott. Hallgatjuk aztán a következő dolgokat. Te vagy az, aki meghatározod a fogalmak jelentését. Te vagy az, aki egy szó, megmondhatod, hogy egy szó mit jelent. A régi időkben, meg a kereszténységben, meg a zsidóságban is egyébként, Isten az, aki meghatározza egyes fogalmaknak a jelentését. Például azt, hogy igazság. Azt Isten határozza meg, hogy mit jelent. Vagy hogy jóság, vagy hűség. Ezeket Isten határozza meg. Van a fogalmak a kereszténységben, zsidó kereszténységben nem ilyen, ha akarom ezt jelenti, ha akarom azt jelenti, hanem itt egy természet fölötti személy, az élő Isten határozza meg a legfontosabb fogalmainknak a jelentését. Nem. Én határozom meg, mondja a mai ember. Én határozom meg, hogy mi az, hogy gyilkosság. Te az abortuszra nem mondhatod, hogy gyilkosság, mert én megmondom, hogy az nem gyilkosság. Az jog. Mást értünk ugyanazon fogalmak alatt. Mi a házasság? Isten azt mondta, hogy férfi és nő élethosszig tartó kapcsolata. Ugyan már? Két fiú is összeházasodhat, vagy két nő is. férfi, nő, nem attól függ, hanem attól, hogy minek gondolja magát az illető. A fogalmak jelentését, testvérek, fogja magát az ember, istenkedik, ez is az istenkedésünknek, majd mi meg újra határozzuk a fogalmak jelentését a világba. Sőt, testvérek, az ember tovább megy. Nem csak a fogalmakat határozzuk meg újra, egyébként manapság, zárójelbe teszem, ezt már mondják régóta, a legnagyobb harc a fogalmakért folyik. A legnagyobb harc ebben a világban az, hogy egy fogalom mit jelentsen. Isten nincs, nem ő határozza meg, majd mi meghatározzuk. Vagy te határozod meg, vagy ő. Kicsoda? Ki így, ki úgy. Aztán mondom, zárója bezárva, az ember istenkedése az, hogy már nem is csak fogalmakat határoz meg, hanem elkezdte azt hinni az ember, testvérek, hogy a valóságot mi teremtjük meg. Nem arról van szó, hogy én alkalmazkodok valamihez, ami már rajtam kívül fönnáll és egzisztál, létezik, hanem én formálom a valóságot. Én határozom meg a valóságot. Újra teremtem a valóságot a szavaimmal. Nehogy már azért, mert neked férfi nemi szerveid vannak, te ha úgy gondolod, hogy nem az vagy, akkor nem az vagy. Vagy fordít. Értitek? Majd mi újra rekonstruáljuk a valóságot. Te nem az vagy, aminek látszol a tükörbe. Ha nem annak gondolod magad, akkor más vagy. Felülírhatod a valóságot. Egyszerűen, testvérek, az ember csak ámul és bámul, majd gondolkozzatok ezen, majd beszélgetünk még erről, hogy tudjuk, testvérek, ide torzítani a dolgokat, hogy Isten is a szavával teremtett, hát mi istenek vagyunk, mi is teremtünk, és a szavainkkal átformáljuk a világot. Nem mi alkalmazkodunk az Isten által teremtett világ fennálló rendjéhez, mert nem tudjuk elviselni, hogy valaki fölöttünk álló személy meghatározza a valóságot. Nem. Be kéne illeszkednünk kategóriákba. Nem. Mert mi vagyunk az Isten, aki kategóriák fölé emelkedünk. Isten azt mondta, paráznaság a házasságon kívüli nemi kapcsolat. Dehogy is az. Ugyan már, mondja az ember. A paráznaság, a házasságon kívüli paráznaság bűn, mondja a Biblia, de az ember azt mondja, nem az. Sőt, erény, lehetőség, évele. Majd mi újra teremtjük a valóságot. Isten azt mondta, hogy házasság legyen férfi és nő között. Nem, nem lesz házasság. Lehet most már más is. Legyen más, lehessen más. És így tovább, és így tovább. Ez a újra teremtjük a világot, attitűd, amit Isten csinál, majd mi is megcsináljuk. És testvérek, egészen megdöbbentő azért ez az ügy, hogy még egy dolgot mondok, majd mi megváltjuk a világot. Ezzel befejezem ma, mert nem tudunk tovább menni. Ugye itt látjuk ezt a dolgot, hogy az ember megint magának vindikál egy isteni jogot. Isten azt mondta, majd én újra teremtem a világot, amikor eljön az ideje. De nem, majd mi jövünk, és majd mi újra teremtjük a világot. Majd mi megváltjuk a világot minden rossztól. Mi oldjuk meg a problémákat. Mi zöldek. Mi oldjuk meg a problémát. Mi megváltjuk a világot, amit ti tönkre tesztek. Nem zöldek. Mi jövünk, és mi újra teremtjük a világot, és megváltjuk attól a rossztól, ami megrontja ezt a világot, mert a legrosszabb, ami megrontja ezt a világot, nem az önistenítő ember, hanem a káros anyagok, amiket kibocsátanak a fejlett gazdasági országok. Ezt kell redukálni. Redukálni kell, mert akkor majd minden jó lesz. Kitör a földi paradicsom. Pláne, hogyha megszüntetjük még a patriarchális társadalmat, ahogy Klímagréti elmagyarázza nekünk. Mert az is baj, hogy ilyen férfiak uralják a társadalmakat. Meg az is baj, hogy heteroházasságban, meg ehhez ragaszkodnak itt egyesek. Meg az Istenhez ragaszkodnak. Ez a fő baj itt, ez minden bajnak a gyökere. Majd mi ezektől megtisztítjuk a világot. Meg ezek a politikusok, ez a másik nagy társaság, aki a gonoszoknak a gyülekezete, mindegyik egytől egyik. El kell söpörni a politikát. Nem szabad elismerni semmilyen kategóriát. Anarchistának kell lenni. Mindent össze kell rombolni, és majd a romokból majd mi fölépítjük, mi zöldek. Fölépítjük az új világot, a megváltott világot. Értitek, ez az embernek, testvérek, egyre inkább határt nem ismerő hübrisze, gőge, önistenkedése fejlődik, fejlődik, fejlődik előttünk, a szemünk előtt, körülöttünk. Nem vagyunk önistenítők, nem vagyunk egoisták. Miről beszélünk? Csak azok vagyunk. És most a megtérés akkor micsoda? Erre az alapmentalitásunkra való nem kimondása. Bocsássa meg nekem az Isten, hogy ilyennek születtem, ilyen vagyok, e szerint éltem, én nem akarok így tovább menni. Krisztusért bocsássa meg nekem az Isten az egoizmusomat, a bálványimádásomat, aminek még majd felsorolok legalább 9 egyéb megnyilvánulási formáját. Bocsássa meg nekem az Isten, és mostantól én meg akarok hajolni ő előtte, illetve az ő Krisztusa előtt, mert ő benne jön hozzám, ő benne váltott meg, ő benne akar az én Uram lenni. Jövök Krisztushoz, és azt mondom, te légy az én Uram Jézus. Akármi lesz, téged akarlak, aki megváltottál engem, aki szeretsz engem, aki az Isten vagy mindenek fölött, aki úrrá és királyát értettél a mindenség fölött, nem én vagyok az, te vagy az, és én meghajlok előtted, és keresem a te akaratodat. Ez a megtérés. Adja meg nekünk az Isten, testvérek, hogy ebből a bálványimádásból kitalálva átadjuk szívünket, életünket, ami áldott Krisztusunknak, és igazán megtérhessünk hozzá. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük te néked, hogy te nem véletlenül szólítottad fel az embereket a megtérésre, és azóta is itt cseng a te szavad a Bibliában, és itt van a fülünkben, a szívünkben, mert minket is megtérésre hívsz. Látod azt, nagyon jól látod, hogy a legfőbb bajunk az, hogy nem téged istenítünk, hanem önmagunkat. Ebbe a bálványimádásba születtünk bele. Ez bontakozik, ez erősödik meg a szívünkbe, az életünkbe. És ez vezet oda, hogy nem akarunk neked beleszólást engedni semmilyen dolgunkba. Legfeljebb ilyen díszletként tűrünk meg az életünkbe, de komoly, meghatározó szerepet nem tulajdonítunk neked és a te áldott ígédnek. Könyörülj rajtunk, Urunk, és téríts bennünket magadhoz, ahogy a próféta mondta, és akkor megtérünk, hozzád térünk, hogy téged ismerjünk el az Istenünknek, az Urunknak, a megváltónknak, fogalmaink értelme meghatározójának, erkölcsi értékeink meghatározójának, mindazon kategóriák meghatározójának, amikben élnünk lehet és kell. Szeretnénk meghajolni előtted, Urunk, és olyan csodálatos, ha ezt a lelked által már elérted a szívünkbe. Kérünk, erősítsd meg bennünk ezt az indulatot, hogy egészen hozzád térjünk, előtted hódoljunk, téged dicsőítsünk és téged magasztaljunk egyedül, ami teremtőnket, a megváltónkat, a gondviselőnket, a világkirályát. Köszönjük néked, hogy leleplezel bennünket, akármilyen nehéz is ez a dolog nekünk, és szembesítesz azzal, ami körülvesz bennünket a világba. Köszönjük néked, hogy az igazságot mondod nekünk, a valóságról tájékoztatsz minket, nyitogatod a szemeinket, hogy úgy lássuk a világot, ahogy van, és ne úgy, ahogy mi elképzeljük, vagy ahogy mások elénk tárják, vagy szánkba rágják. Segíts bennünket, hogy a te szemeddel lássuk a világot is, önmagunkat is, a bajunkat is, a megoldást is. Segíts, hogy igaz megtérésre juthassunk mindnyájan, míg tart a földi életünk, a kegyelmi idő. Köszönjük néked, hogy tanítgatsz minket, kérünk áld meg szívünkben az elhangzottakat, és segíts bennünket, hogy igazi, hozzátérő keresztjén emberek lehessünk mind. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk gyülekezetünket, kérünk téged a gyászoló testvéreinkért, azért a testvérünkért, aki emlékszik most a 10 évvel ezelőtti halott férjére. Kérünk téged, hogy vigasztald meg Irénke nénit. Imádkozunk hozzád a másik gyászoló családért is, a Hudi családért. Kérünk téged, hogy ott is a te vigasztalásoddal, a szereteteddel légy közel, és tedd könnyebbé a búcsúzásnak az óráit majd, amikor eljönnek. Kérünk téged nagyon, hogy légy a betegeinkkel, kezelés alatt álló szenvedő testvéreinkkel, a te gyógyító kezed, vegye őket körül, ha lehetséges. És erősítsd meg a szívüket, hogy rád tekintsenek, és belőled kapjanak erőt, békességet, türelmet, és örömöt is még a nehézségek között is. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk a gyerekeket a gyülekezetünkbe. Látod, hogy mennyi titokzatos, sötét hatásnak vannak kitéve az iskolában. Könyörülj rajtuk, és vonn magadhoz az ő kis szívüket. Áld meg azt az ígét, amit itt hallanak a gyülekezetbe. Munkálkodj bennük azok által, a szavak által, amiket otthon hallanak a szüleiktől. Vonn magadhoz, Urunk, az ő kis szívüket, lelküket már fiatalon, hogy ne éljenek egy hiába való és üres életet. Köszönjük néked azt, hogy rád bízhatjuk nemzetünket, hazánkat. Könyörülj meg országunk vezetőin, könyörülj meg a mi népünk tagjain, és add, hogy élőhitű, hozzátérő emberek száma szaporodjék, hadd legyenek hangadók a társadalomban a tiéd, hadd mutassunk te reád, és hadd dicsőítsünk téged, és hadd mutassuk meg, hogy veled az élet más lehet, boldog lehet, teljes lehet, békességes lehet, és nem pokol. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk mindezeket, és a te nagy kegyelmedre hagyatkozhatunk most is. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. A hirdetéseket hallgassuk meg. Először is hirdetem, hogy imádságunkban is megemlékeztünk Ercsei Mihály testvérünkről, nagysolymosi testvérünkről, aki 10 évvel ezelőtt hunyt el, elszólította őt az Úr szerettei közül, 90 esztendős korába gyülekezetünk tagja Irénken néni. Minden évben megemlékezünk ilyenkor az ő kedves férjéről. Isten vigasztalását kívánjuk Irénken nének és az egész családnak. A másik halottunk, akiről megemlékeztünk, Hudi Antalné, született magyari gyöngyvér. Kedves asszonytestvérünk, régi gyülekezeti tagunk már, aki sajnos testi gyengeségei miatt nem tudott már jönni ide a templomba évek óta, de korábban mindig itt volt köztünk a lányával, Ildikóval. Most már nem fog tudni többet jönni. A temetése az kedden 11 órakor lesz innen a templomból, majd Budapesten helyezik a családi sírboltba, a család egy későbbi időpontba, de úgy szerették volna, hogyha itt el tudunk búcsúzni tőle a gyülekezetben. Tehát kedden 11 órakor szeretettel várja Ildikó és a család mindazokat, akik szívesen eljönnek és osztoznak gyászukban, és vigasztalást tolmácsolnak az ő szívük, életük felé. Hirdetem a testvéreknek, hogy a jövő héten a gyülekezeti alkalmainkat a szokott időben megtartjuk. Jövő héten, vasárnap, Lupsa György testvérünkéknél lesz a házaspári kör, délután 16 órakor, és a gyerekvigyázás is ott lesz náluk. Tehát jövő vasárnap 16 órakor házaspári kör lesz az év első házaspári köre. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora.